Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm a mai vendégeimet, Gabnai Katalin és Urbán Balázs kritikus kollégákat.
Jó napot kívánok!
Na, ilyen szépen tudnak kórusban köszönni, ha kell. Jó. Most van egy olyan napunk, amikor pár nappal vagyunk a kritikus díj kiosztása után, ez nekünk egy jelentős esemény az életünkben, 34. alkalommal osztottuk ki a kritikusok díját, azt hiszem mind a hárman ott voltunk a trafóban, ugye?
Igen. Igen.
És az a kérdésem, hogy vajon elégedettségetekre szolgált-e, vagy van kinek-kinek valami szívfájdalma, hogy ez vagy az jó lett volna, ha befut, vagy...
Nekem sosem szokta a szívfájdalmaim lenni, mert hát, hogy ezt tudomásul veszem, hogy nem én adom oda egyedül ezt a díjat, hanem egy kollektív díj, és nyilvánvalóan kirajzolódik egy bizonyos eredmény, ami hol jobban fedi azt, amit én gondolok, hol kevésbé fedi azt, amit én gondolok. Szerintem most úgy nagyjából félúton vagyunk e tekintetben, tehát összeszámoltam persze utána, hogy hány teli találatom volt, és emlékeim szerint 4 teli találatot számoltam, és 3 ilyen részben
dobogós
találatot. Hát vagy dobogós, vagy úgy, hogy például valamit az előadásoknál írtam az első helyre, és a rendezésnél nyert, tehát ugye 4+3 találat, és akkor még persze a dobogó, a jelöltek közül is vannak találataim, tehát hogy végülis ez annyira nem rossz arány. Nyilvánvalóan van, amikor az ember mást gondol, mást érez egyes előadásokról, tehát jobban szerette volna, kevésbé szerette volna, de nem hiszem, hogy van olyan része az eredménynek, ami előtt érthetetlenül kellene állni, akár nekem, akár bárkinek, aki ezt a listát elolvassa.
Én meglehetősen hézagosan voltam jelen az elmúlt évadban, tehát egy kicsit úgy ültem ott, mintha külföldön lennék, és nagyon érdekes volt, hogy a kollégák miről mit gondolnak. Az előadások egy részét még csak ezután fogom látni. Ami nekem nagyon fontos volt, és aminek nagyon örültem, az, hogy végre Pintér Béla írói díjat kapott. Tehát drámaíróként fogadta el végre a szakma is, és hogy ez most már megfelebbezhetetlen, hogy ő ezt tudja, és ez nagyon fontos. A másik az egy kicsi öröm a fiatalokkal kapcsolatos, hogy annyira jó nézni őket, hogy amikor jönnek új hadak, és ez a rengeteg tehetséges gyerek, akik most az elmúlt időben színpadra léptek, itt van velünk. Nem tudom eltagadni az örömömet Lovas Rozi kapcsán, és ugyancsak mellette vissza kellett keresnem a nevet Nagy Dániel Viktor kapcsán, és visszaemlékeztem arra a pillanatra, amikor őt egyetlen egyszer láttam színpadon. És ismeritek azt az érzést, hogy nézed az előadást, és akkor egyszer csak ott van egy figura, és úgy gyöngyözni kezd körülötte a levegő. És hát ez nekem nagyon tetszett, aztán elfelejtettem. És most igen örültem, hogy mások is ráláttak őre. Hát lehet, hogy ez túlságosan lelkes hozzáállás, de én ennek örültem.
De helyen való, igen. Van egy meglepetésem ennek kapcsán, amit most előadok a kritikus díj, hogy a tavaly olvastam egy színházi alkotónak egy interjújában, amellett, hogy ő nem olvas kritikákat, mert úgy is tudja, hogy mit írnak a kritikusok, hogy azt is tudjuk, hogy kiknek adják a díjaikat.
Jaj, igen.
És akkor gondoltam magamban, hogy lássuk, akkor én ezt megtesztelem. Tehát, hogy én ezt szeretném ezt megvizsgálni, hogy a színházi szakma valóban tudja, hogy kik kapják a díjat, és gondoltam, hogy csinálok egy felmérést, egy reprezentatív közvéleménykutatást a szakmában.
Már úgy érted, hogy a színészi szakmában?
A színházi szakmában, ja, a színházi szakmában nevezhetjük ezt játéknak, én Totónak neveztem, kvázi sportfogadásnak, mert 15 kategóriánk van, és 13+2 találat, és felkértem 10 szakmabelit, hogy váltson nálam virtuálisan szelvényt.
Az életműdíjében nem volt nehéz kitalálni.
Az életműdíjében nincs benne a 13+2, az a pályakezdő és a külön díj, a 14. és a 15. És akkor ez a 10 ember, ez teljesen lefette, tehát úgy hívtam őket, hogy igazgatók, rendezők, színészek, dramaturg, tervezők, koreográfusok.
Ez akkor volt, amikor már a jelöltek megvoltak.
Igen, ugye?
Tehát
három volt,
igen,
így. Tehát amikor a jelölt lista megvolt, ami ugye valójában az első három hely, tehát a dobogósokat jelenti, hogy akkor ők most tippeljék meg azt, hogy ki fog nyerni, kié lesz a díj. minden, függetlenek, függők, pestiek, fővárosiak, 4 lány, 6 fiú, tehát így állt össze a 10 ember, akitől bekértem a szelvényt. Stimmt? Kérdés van?
Értjük.
Hogy ne lenne?
Mi a kérdés?
Még egy ismét, bocsáss
nem,
meg.
Most akkor megmondom, hogy mi a kérdésetek, amit most föltesztek, hogy benne volt-e az ötletadó színházi alkotó, aki miatt ezt a játékot kitaláltam.
Nem volt benne.
Bár hívtam, tehát hívtam őt a játékba kedvesen, de szó szerint azt válaszolta, hogy nem tudom, mi az 2 pont kritika, nem tudom, mi az 2 pont kritikus díj. Úgyhogy ő a 10-ben nem volt benne, és akkor most elmondom az eredményt. Ja, igen, hát ha, miután ezt én Totónak neveztem, ezért úgy döntöttem, hogy a Costmainsből kijelölök egy nyeremény alapot, és ahogy a Totónál az volt az én emlékeim szerint, 10 találat fölött fizetni fogok a nyereményért.
Tehát máskor én is szeretnék tatózni, egy ilyen jó.
Ne csigázz, mondd.
Mert kritikus nem játszott benne.
Találj ki más játékot, és akkor játszott.
És akkor valahogy úgy gondoltam, hogy ahogy emlékszem, utoljára tatóztam, hogy 10-esért adtak, nem tudom, 16 forintot, a 11-esért 200-at, vagy kb. Így képzeltem. De hát az történt, hogy senki nem jutott el 10 találatig a 10 versenyző közül. Amiből én azt az első következtetést mondtam le, hogy mégsem annyira kiszámíthatóak. A másik következtetésem pedig az, mert mindjárt azért mondok egy kis statisztikai adatot az eredményekről, hogy mind a 3 várományos elég jó és erős volt ahhoz, hogy abszolút elképzelhető volt szakmai szakembernek, hogy nyerni fog, tehát hogy így ennyire megoszlottak a találatok.
De ez egyébként igaz? Most, mint szavazatszámlálót kérdezlek, hogy általában ez igaz volt, vagy azért voltak kategóriák, ahol messze utcahosszal nyert valaki?
Te most a kritikusok szavazására
gondolod?
Igen. Én így nem... egyet tudok, ha most ezt közbevetettél egy
ez
másik játékot.
Ez egy abszolút közbevetett
Igen, a közbevetett témához egyre nagyon jól emlékszem, miután én számlálója voltam a szavazatoknak, hogy a független kategóriában hihetetlenül éles verseny volt, tehát a független kategória, ha jól emlékszem, 33, 32, 31 pont, ez volt az állás. Ugye pont úgy jön ide, hogy minden kritikus otthon ül, összeszedi magában az évadót, és a különböző kategóriában beírja, hogy szerintem ez volt a legjobb, ez volt a második legjobb, és ez volt a harmadik legjobb. És az első helyért adunk 3 pontot, a másodikért 2-t, a harmadikért 1-et, ezeket a pontokat számoljuk össze, és ez adja ki azt az első 3-at, akit aztán úgynevezett jelöltként meghirdetünk. Tehát egy ilyen kategóriában a 33, 32, 31-es állás, ez nem csak, hogy hihetetlenül éles, hanem azt is jelenti, hogy a harmadik helyzet pontszámával akár 2 másik kategória, vagy 10 másik kategóriában győzni lehetett volna, mert olyan iszonyatosan sok pont. Tehát erre például emlékszem, hogy ez nagyon szoros volt, minden más különben viszonylag egyértelmű volt. Igen?
Igaz ugyan, hogy a díjátadó estje kapcsán kezdtünk beszélni, de hát volt egy információ, ami már előtte hetekkel tudható volt, és az az életműdíj. És emellett nem mehetünk el öröm nélkül. Mert az, hogy ezt Fodor Tamás kapta, ez óriási jelentőség. Tartom. Fodor Tamás, akinek nem szórják egyébként a díjakat, a pénzes díjakat, és akinek ismerjük a munkásságát, végre fényesen vonulhatott országvilág előtt, és ő körbe örülhette a szakmai.
Igen, és úgy emlékszem, hogy ez egy nagyon egyértelmű döntés volt a részünk.
Igen.
Tehát egy nagyon-nagyon fölényes döntés, és én is nagyon örültem neki.
Én is örültem neki, és akkor most még befejezem ezt a Totó játékot, aminél ugye hát az történt, hogy hál' Istennek a Costmains nem bánta a dolgot, a legjobb eredmény 9 találat volt, és érdekes, hogy ezt Bérces László érte el különben.
Hát nem véletlen.
Hogy ez ebben benne volt-e, hogy az ő eredményében, hogy ő kritikus volt valahogy, és lehet. És azt mondanám még el erről, nevek nélkül, tehát így összesítve az eredményeket, hogy az átlagos találati arány az 6,4 volt, tehát ha összeszámolom őket, és ugye a 15 kategória közül 7 kategóriában az nyert, akit a többség megtippelt, tehát többségi tipp. Ez volt, és 8-ban viszont a többségi tipp ellenére született győzelem. Egyetlen kategória volt, szerintem ki fogjátok találni, amiben a fogadóim 100%-osan egyformán tippeltek, azért voltak 11 egyébként, hogy könnyű legyen nekem százalékokat számolni, ez a színházi zene kategória volt, ahol mind a 10 úgy gondolták, hogy mi okvetlenül Kovács Mártonnak fogjuk adni ezt a díjat.
És nem tévedtek.
Igen, és ez így is lett, és 90%-osan azt várták, hogy az Őrült nők ketrece lesz a legjobb zenés előadás, valamint azt, hogy a mi persze tudjuk, hogy miért nem lehet.
Igen, tehát nem látszik, hogy nem a kritikus fejjel gondolkodnak, igen.
És 90% azt várta, hogy a külön díj kategóriában a Kulcsár Viki a Jurányiért fog nyerni. Ezek voltak
és a nem gondolod, hogy most ennek hallatán a nézők fölkelnek a székről, hogy ugyan mondd már el, miért nem lehetett az Őrült nők ketrece?
Azért nem lehetett, mert júliusi bemutató volt, talán na egy igen. vagy két héttel előzte meg a szavazati
leadását.
Tehát
alig látta közülünk valaki, én is most láttam
igen,
pár nap.
Igen, tehát egyszerűen ezelőtt. Kevesen látták ahhoz, hogy nyerhessen.
Az, de
hogy
ezek szerint már jövőre se nyerhet.
Nem nyerhet, rosszkor volt igen. a bemutató, mit csináljunk?
Hát igen, vagy rosszak a szabályaink, ez nyilván kérdés.
Vagy igen, hát igen, de hát most mit csináljunk valahol be kell fejezni?
Évekre az ötli július 1 volt egy ilyen standard határ, aztán ez valahogy tolódott a mi szavazásunk, szerint, hogy a mi szavazásunk tolódott, és így esnek bele már nyári bemutatók
igen,
is.
Mert, azért,
mert régebben meghúztuk ott, hogy július 1, és akkor a nyár az átjön a következő évadba, de aztán
de
ez így
most a Gyula, tehát a nyári fesztiválok, ezek tolták egyre inkább, hát, hogy nem. még akkor ezt meg lehessen nézni.
Igen, tehát nyilván ennek is, meg annak is vannak szempontjai.
Tehát ez mondjuk pehje volt ennek a bemutatónak, az, hogy háromba került. Az, hogy háromba került, ez azt jelenti, hogy akik látták, azok mind szavaztak rá. Ez gyakorlatilag ezt jelenti, hogy bekerült a háromba, miközben a kritikusoknak csak egy része látta. De ez sajnos, ezen már nem tudunk segíteni, ez ilyen. A Kulcsár Vikin viszont még lehet segíteni, igen. Arra kerül a sor. Igen.
A na külön jó, díjak esetében.
Külön díjak kategóriában. Jó, akkor most a kritikus díjat azt többé-kevésbé kitárgyaltuk, hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Kritikus klub. Kritikusok most nem színház büféjében vagy előcsarnokában trafikálunk, hanem itt egy rádió stúdióban Gabnai Katalin és Urbán Balázs a vendégeim. Elkezdődött az évad, még csak február, még csak február, az nagyon messze van, de hogy
nem az év, igen.
Szeptember második felében vagyunk, de hát egy csomó mindent bemutattak már sok helyütt, vagy ezt-azt láttunk. Úgyhogy egy kicsit tegyük össze, hogy mik vannak, miket láttunk, milyenek. Például azt hiszem, hogy rendkívüli módon valamennyien láttuk a Nemzeti Színház első bemutatóját, ami korán is volt, meg ott lehettünk. Ez a Gombrowicz operett.
Hát én a főpróbát láthattam nagyon nagy szerencsével. hogy ott voltam és láttam, igen.
De mert téged nem hívtak, meg minket meghívtak.
Minket meghívtak a bemutatóra.
Meghívtak a bemutató. Tisztelt Stúver Andrea úrhölgy. Ez volt a meghívó.
Úrhölgy?
Úrhölgy, igen, de szerintem ezt eleve a lengyelek fordították ki. Tehát, hogy nagyon csodálkoztunk többen. Ott
azóta már nem hívtak a további.
Hát itt tudnilik kiderült, hogy a Lengyel Kulturális Intézet és a Követség azt szerette volna, ha bemutatón vannak kritikusok. Úgyhogy a szép álmaink és vágyaink, hogy ezen túl majd a Nemzeti Színháznak a bemutatóira fogunk kerni, azok így megdőltek, de hát minden esetre ezen ott voltunk, és milyen volt, meséljetek.
Hát engem először is meghatott, hogy ott lehettem egy főpróbán. Másodszor én nagy tisztelője vagyok az energiának. Tehát amikor látom, hogy ebbe aztán mindent beleadtak, de tényleg erőt, meglévő tehetséget, reménykedést és jó szándékot, és beleszámolom, hogy mennyi minden köztes buktató lehetett itt közben. Úgy gondolom, hogy ezt az előadást nem fogják annyira értékelni, mint amennyi jó szándék és mint amennyi energia van benne. Én ami nekem föltűnt, hogy úgy látszik, hogy ahol Vidnyánszky van, és a Vidnyánszky által szeretett színházakban, a zene az egészen különleges dramaturgiai funkcióval bír. Itt ugye ez a Gombrowicz operettjéről beszélünk, nagyon fontos, hogy zene legyen valamiben, itt ugye fölkértek egy embert, úgy hívják őt, hogy Piotr Szalaber, vagy talán Essel mondják, nem tudom, aki már dolgozott Debrecenbe, és ez az ember láthatóan iszony nyatosan fontosnak érezte ezt, amit csinál. Na, de mi ez a különleges dramaturgiai funkció? Az az érdekes, hogy tulajdonképpen ez a zene önmagában eljátszotta az egész előadást. Nem tudom, emlékeztek-e rá. Mindenütt ott volt, ahol egy picike kis rés lehetett volna. Tehát volt egy hatalmas támasztéka, volt egy alap, ami megerősítette.
Hát, emlékszem, az egész első felvonásban szólt, tehát gyakorlatilag operatívan funkcionálva végig.
És miközben egyébként azt gondolom, de hogyha nem akarok szabad vágni, majd folytasd nyugodtan csak a zenével kapcsolatban.
Azt mondja.
Tehát én azt gondolom, hogy igen, tehát folyamatosan szólt gyakorlatilag ez a zene, miközben nem volt jó maga a zene. Tehát ugye egy operetnek mindig a nagy kérdésem, amikor ezt a darabot előadják, hogy milyen formát tudunk neki találni, és a formát a zene kétségtelenül megteremtheti. Lehet akár egy operett zenét írni hozzá. Lehet hozzá teljesen más, nyilvánvalóan gondolkodni kell, hogy mit lehet ezzel csinálni. Az biztos, hogy nem szerencsés, hogy a zenének ekkora szerepe van, miközben a zene maga nem átütő. Tehát sem operett dalamként nem az, sem operett paródiaként sem az, hiszen én legalábbis különösebb zenei poénokat nem fedeztem fel benne. És amikor haladunk előre aztán lépésről lépésre, akkor előbb musicalbe megyünk át, majd különböző zenei stílusokban egészen a rappig érkezünk meg. És tulajdonképpen ez minden zenei stílusban a szerző tud írni egy korrekt zenét, de a korrektnél sehol sem több a zene. Tehát a kicsit olyan másodlagos marad végig a zene, és így nagyon nehéz. Tehát én végig azt próbáltam eldönteni, hogy akkor ez a forma mi akar lenni, ez egy imitáció, egy stilizáció, egy paródia, hol erre hajazott, hol arra hajazott, és nagyon nehezen tudott így, ugye a színész játékmódban is voltak érzékelhető különbségek, miközben egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy láthatóan nagyon nagy energiákat és nagyon nagy színészi ambíciókat mozgósított az előadás, itt különösen a főszereplő fiatalok részéről. Ez nagyon érezhető, igen, volt, és tehát ebben egyetlenek, csak közben meg nem született meg az a forma, amin ez építkezhetne, és tulajdonképpen volt egy idő után egy érzés, hogy várunk valami igazán nagy jelenetben, amin a rendezői mondandó sűrűsödhet, és aztán a második felvonás végén ugye ezt a jelenetet meg is kaptuk, én próbáltam ennek a különböző értelmezési variációin gondolkozni, ugye az történt, hogy amikor ez a bizonyos divatbemutató lezajlik, ahol Fior mester kérésére mindenki a jövő divatját próbálja prezentálni, és akkor lehullanak egy adott jelzésre a maszkok, ugye azt hiszem darabban zsákok meg hasonlók vannak, és itt különböző, hát Gombrowicznál elsősorban ugye a koncentrációs táboroknak és a különböző náci viseleteknek a széles tárháza jön elő, és erre érkezik még Hufnagel grófnak a káprázatos forradalma is, ami aztán végképp felborít minden létező formát, és elsöpri ezt a világot a maga új trendjével, ha úgy tetszik. Hát itt az előadásban ezeken a manökeneken nem csak ilyen ruhákat láthattunk, hanem láthattuk magát Jézus Krisztust, láthattuk Marilyn Monroe-t, sőt el is érkeztünk Conchita Wurstig is, és ugye próbálja az ember ezeket összerakni, de hát ugye, ha a darab logikáját nézzük, aminek én nem éreztem, hogy nagyon ellentmondott volna az előadás, akkor nyilvánvalóan a későbbi időknek a mérgező trendjeit láthattuk, és nyilván Jézus figurát úgy kell értelmezni, mint az ő nevével kufárkodókat és visszaélőket, a fogyasztói társadalom ikonjait pedig úgy, mint ennek a sajátos kapitalista, liberális, nem tudom milyen kultúrának a mérgező ikonjait, ami bel nekem nincs különösen problémám, pláne azért, mert hogy itt valóban összeállt egy színpadilag hatásos jelenetté a nagyon-nagyon sok széttartó, és nem is ritmusában, nem is működő szál. Az egy más kérdés, hogy borzasztó nehéz innen folytatni, mert hogy akkor hogyan éltetjük az örök ifjú meztelenséget, ugyebár, hogy előtt a fogyasztói társadalmon beállt ebbe a mérgező trendek sorába, és valószínűleg az utolsó felvonás végének az észlelhető sutassága az valahonnan innen vezethető le talán.
Tehát az a helyzet, hogy amit a Gombrowicz nem írt meg, meg amit azért az eredeti darabtól még el lehetne várni, azt nem sikerült kijavítani ebben az előadásban, és aki ismeri a Gombrowicz darabot, az sokkal türelmesebb.
Balázs kétkedően néz.
Sokkal türelmesebb az előadással szemben.
Én azt gondolom, hogy a Gombrowicz túlírt, tehát én azt mondom, nem az, hogy nem írtam meg, hanem túlírta, és minden túlmagyarázta. És nincsen, tehát, hogy
de azért még valamiről szólni kell. Én a zenével kapcsolatban sokkal megbocsátóbb vagyok, és itt van még egy művész, Anita Bojarska, a díszlettervező, aki azért igen sokat tett hozzá ehhez az előadáshoz. És maga a rendező pedig, aki ugye Andrzej Bubien, jól mondom?
Igen,
körülbelül. Ez egy dús tehetségű ifjú ember. Nem a magyar szájíznek megfelelő, azért ez egy lengyel színház volt, nem gondoljátok?
Bedobom a koreográfust, akit még szintén
hát
lehet dicsérni.
Hát remek, hát egészen nagyszerű, jegyezzük meg, Katona Gábor, óriási munka, és hát agyonhajszolt és dolgoztatott színészek, akik remélhetőleg egyszer majd megbocsátják neki, hogy tényleg megölte őket ebben az előadásban.
De nem, a koreográfiát de sem értettem
megvan
egyébként.
Csinálva. Én nekem nagyon
nem érteni, ezek. Nézni.
Nem, de...
Ez az, remek,
én nem láttam, Katona Gábor. Nem láttam igazán invenciót a koreográfiába, sőt...
Hát én mindegy. Nekem az volt az érzésem, és ez szellemesnek tartottam, hogy tulajdonképpen a bio része volt a díszletnek a koreográfia. És gyönyörűen
hát
volt
igencsak,
a
ez megint, hogy viszonyul az operethez, mint formát, meg önmagukban persze érdekesek a díszletek is, de azzal is az, hogy nem teremt egy operetvilágot a díszlet, de nem is forgatja azt ki, nem is teszi idézőjelbe, az úgy van. És nekem mindenben ez a döntés hiányzik, hogy voltak éppen akkor mit látunk, a színét látjuk, a fonákját, tehát hogy minden úgy külön-külön úgy van, de nekem úgy semmi nem áll össze.
Sokat akartok. De nekem, aki az egészből nem ért semmit, nekem elég egy szép kép.
Mint
ott darabban, volt egy szép kép a szélben, tehát jaj, amikor vitte szóval a szélgép az egész mindenkit, meg a Szűcsnellé, tehát én nem tudom, a Szűcsnellé annyira ezerrel játszott mindent, amiről én azt sem tudtam, hogy mi az, és az engem lenyűgözött.
Ebben azért volt egy kis kétség, színészi kétségbeesés is.
Biztos, igen. És még akkor valamit mondjatok a meztelenségről a harmadik
hát nekem nem jött le az egész.
Hát nyilván az egész jelenet.
Kérdés a darabnak.
Igen, és az egész jelenet meglehetősen lehetett, mert előtte az éneklés, és szerintem nem igazán, aki nem ismeri a darabot, nem igazán érthető annak egész jelenetnek a jelentősége, hogy ott, ahol most az előadásban egy olajos hordó van, ott ugye egy koporsó lenne, és az összes szereplő oda járul, hogy az összes baját, kudarcát oda temesse el, már ezt sem hiszem, hogy igazán lejött volna, és akkor ebből a koporsóból lép neki a ruhátlan Albertinka, ehhez képest ugye hátulról egy trégeren emelkedett föl, és hát ugye úgy volt mesztelen, hogy nem volt mesztelen, hiszen egy hajsátorban volt, míg a szereplők ugye elkezdtek vetkőzni, és erre a korabeli háló ruhára vetkőztek, amit még rémesemnek gondoltam, mert hát egyszerűen mulatságosnak tűnt. Most, hogyha még ezt maga, tehát hogyha a rendezői következetességet ide gondoljuk.
Fogják vetkezni magukat.
Ha a rendezői következetességet ide gondoljuk, hogy ha már valaki azt mondja, hogy a Conchita meg stb., akkor a mesztelenség sem azt jelenti, tehát ezt lehet mondani. Csak akkor viszont ki kéne találni valamit, mert hogy ez így nem megoldás, az biztos. Tehát ez így nem működik, ez esetlen egyszerűen, és sem nem bontja ki azt, amit kibont itt ezen a ponton. ponton a darab, de nem is kérdőjelezi meg azt, nem is fordítja a visszajára, tehát egy ügyetlenkedésnek tűnik szimplán.
Muszáj egy kicsit szomorú emlékemre visszautalni. Én először láttam nem jónak a Trill Zsoltot. Én úgy gondolom, hogy nem, ez nincs fiorja az előadásnak, nincs.
Nekem a Trill Zsolt kifejezetten tetszett.
Na hát én nekem nem. Nem, pedig hát nagy hódolója vagyok Trill Zsoltnak, de nem. Semmi nincs benne, legkülönösen az első részben, tehát az a hidra mozgás, ami
de én éppen annak örültem, hogy ez nincs, mert egy kicsit sok ilyen szerepbe láttam mostanában, és éppen annak örültem, hogy ő... Ezt a szerepet lehetne úgy játszani, mint egy ilyen igazi divatdiktátort, aki egy ilyen nem Frankensteinként, tehát minden megszüli a szörnyet, és stb. És jöhet egy ilyen splínes, ebben a világban eltémelt, szomorú és kiutat, nem kedvelő ember játszott finoman.
Nem volt meg.
Uh-huh. Jó, én nekem ezt tetszett.
Ez izgat engem, hogy és ti az ifjú Szatori Dávidhoz mit szóltok?
Hát én például ráutaltam, hogy hatalmas energiákkal, és érezhetően hatalmas
színészi ambíciókkal. És önmagához képest óriási
és nagyon jó páros ő a Farkas Dénes, aki teljesen igen. más eszközökkel játsza ugyanazt. Szerintem egészen. Nekem nagyon tetszett ez a páros, de még a Fehér Tibor nevét is megemlíteném, aki számomra meglepően szuggesztív.
És itt volt egy idősebb páros, ugye Revicki Gábor és Szabadó Zsuzsa, akik a szülők, Albertinka szülei, akik egy kicsit más színházi kultúrát képviselve, és önmaguk az végig következetesen jelentek meg. Nekem nagyon tetszett az ő megjelenésük.
Én tartózkodom, bemondom a következő zenét. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Gabnai Katalinnal és Urbán Balázzsal beszélgetünk. Azt hittem, hogy rengeteg előadást fogunk érinteni, de ez már is fogyatkozik ennek az esélye, mert az idő, ahogy az időnk fogy. Volt például egy vidéki színházak fesztiválja most a múlt héten, vagy most a napokban, a közelmúltban. Talán onnan, ha említenétek valamit, amit láttatok, és érdemes beszélni róla, akkor dobjatok be.
Ilyenkor zavarban van az ember, mert én már megírtam, amit a kaposváriak előadásáról gondoltam. A királybeszédét láttuk, de azt együtt láttuk.
Együtt láttuk.
Igen, akkor beszélj te.
Úgy én beszéljek róla.
Én is láttam nyáron.
Na, hát akkor mind a hárman láttuk. Én inkább azok vagyok. Én inkább
azok vagyok. Egy nyárestén a Városmajorban. Igen, bocsánat.
Mindent összevetve egyébként egy őszi estén a Táliában sem volt. Inkább nyilván azért vagyunk zavarba, vagy én azért vagyok zavarba, mert ugye a találkozón azért jó néhány olyan előadás volt, amit már korábban láttam, és elképzelhető, hogy azok érdekeltek jobban, amiket korábban megnéztem, és inkább azok maradtak mostanra, amelyek vagy nagyon távoli színházakban vannak, vagy talán nem izgattak annyira, hogy azért elutazzam a helyszínre. A királybeszéde érről én azt gondolom, hozzátéve, hogy azon kevés megnyilvánuló közé tartozom, és valószínűleg azon kevés néző közé tartozom, aki nem látta a filmet. Tehát én azt gondolom, hogy egy professzionálisan megcsinált szórakoztató színház, érezhetően erős színészi jelenléttel, nyilvánvalóan nem a, még akkor sem viszonyítanám a filmsztárokhoz itt Üse Csaba és Sarkadi Kis János jelenlétét és alakítását, ha láttam volna a filmet. És olyan érezhetően közönségbarát színház.
Tehát, ez a legtökéletesebb kifejezésre.
Ami nem, tehát nem a, most még véletlen szóval, hogy egy pillanatra sem ezt a szó rossz értelmében használjunk. Tehát, hogy a szó jó értelmében közönségbarát színháznak.
Aztán mit látom, még egy régi módi történet.
Azon gondolkodtam, hogyha most így végigfuttatom magamban a vidéki fesztivál programját, én szerintem két kiemelkedő előadás volt, ami jelentős produkció volt az egész évadban, nem csak a fesztiválon. Én úgy gondolom, az egyik a Miskolci tanítónő.
Igen, az remek.
A másik pedig a Fehérvári pillangó. Most így bedobtam ezt a két címet, és így várom, hogy ez elindít-e bennük valami vagy csatlakozást, vagy ellenkezést.
Most itt kéne, hogy legyen a teljes programja a fesztiválnak, azok, amiket éppen nem láttam, tehát nem fogok sem ellenkezni, sem egyetérteni, inkább erre a két előadásról akkor tudunk
beszéljünk beszélni. A tanítónőről, mert engem megrendített, ahogy a közönség megpróbálta eltolni maga elől, amit látott. Mert hát azért ugye ez van, emberek. Hát itt ugyanez van ma az oktatásban, mint ami a darabban van szinte. És ez borzasztóan fáj, és borzasztóan kellemetlen, és ez bizony beolvasás jellegű, ez az előadás. Írónak és rendezőnek és szereplőknek köszönhetően is, és én figyeltem, hogy Istenem, vajon hány pedagógus lehet ott a nézők között, vagy hány ilyen kultúra vagy oktatás irányító, hogy tetszenek-e látni, hogy mi történik odafönt. Hát, hogy megint ismételünk bizony, és ez istentelenül rossz. Na, de hát ebben a nagyszerű darabban ugye nagyon sok remek szerep van. És itt megint elérkezünk Lovas Rozihoz, tényleg az évad üdvöskéjéhez, hát ugye, akit már ugyan tavaly is dicsérhettünk. Ez egy nagyon komplett, szép, erőteljes előadás. Én egy kicsit nehezen viseltem ezt a hármas véget, ugye, ahol Rusznyák Gábor a rendező, azt mondja, hogy na hát akkor most megmutatjuk, hogy miket tetszenek gondolni, meg elvárni. Ugye mi lenne, hogyha ez a szép kislány itt megöngyilkolná magát? Ja nem, visszamegyünk filmmel. Mi lenne, hogyha boldog vég lenne, mint ahogy a filmek voltak? És mi lenne, hogyha elmenne és itt hagyná ezt az egész bagás? És mind a hármat megcsinálják. De el tudtam fogadni, és értem, és örülök, hogy láttam az előadást.
Nekem a hármas vég az nagyon tetszett, tehát én azt nagyon szerettem benne. Ami szerintem nem működött, vagy kevésbé működött benne, az a szürreális felülete, tehát azok a mindenfajta kis spekulatív ötletek, amik így végighálózták az előadás szövetét, az szerintem nem
mire
igazán működött.
A tanítónőben?
Igen, igen. És még rögtön csak még valamit akarok mondani, amit az egésznek a nagy kérdésének érzek, és lehet, hogy ez még egyszer meg kellene nézni ahhoz, hogy erre tudjak válaszolni magamnak, hogy az, amikor ez a nagyon aprólékosan, realisztikusan kidolgozott játékmód átmegy egy, hogy fogalmazzam meg ezt, hogy picit ne legyen félreérthető, de nem tudom más, hogy szinte egy Mohácsi előadásba megy át. Igen, tehát egy sokkal stilizáltabb, élesebb stílusban, hogy onnan hogy döccen ez vissza, ez nagyon nagy, nekem ebbe voltak hiányérzeteim. Tehát úgy éreztem, hogy elment valami arrafelé az előadás, ami után már csak fokozni lehetett volna, és ha utána, ahogy visszadöccenünk, az ott már...
Hát nem tud visszamenni.
Tehát én úgy problematikusabbnak érzem, és onnantól kezdve lesz egy kicsit hiányérzetem bizonyosra. Tehát főleg a darab szerelmi szála kapcsán nekem voltak azért hiányérzeteim. Azért vagyok nagyon nehéz, hogy végigültem a poszton egy vitát, ahol nem egészen szerencsés kérdéseket tett fel szerintem az opponás az előadással kapcsán. Nem szeretnék én is beleesni ebbe a hibába. Tehát én érteni vélem azt, hogy miért így alakul az a kapcsolat. Érteni vélem azt is, hogy miért a Szűcs Artúr személyben miért egy... ehhez a szerephez első látásra kevésbé passzoló alkatú színész játsza ezt a szerepet, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy sokkal jobban kellene éreznem azt az erőt, ami a két főszereplő között van. Tehát ez bennem hagyott azért némi hiányérzetet. Egyébben amúgy teljesen egyetértek Katival, tehát én is egy fontos előadásnak gondolom, erős előadásnak. Hozzáteszem, hogyha a tanítónővel az ember nem akar beolvasni, akkor teljesen fölösleges erő lenni. Tehát én látom, hogy én éltem olyan előadást, ahol ilyen nagyon... Ráadásul szintén egy vidéki színháznál volt, és tényleg úgy jöttek ki a nézők a végén, hogy részben jól szórakoznak, részben egy mellettem levő néző azt a tanulságot mondta le, együtt érezve a szegény idősebb nagyja, hogy hát úgy kellett ennek a csajnak, mit ugrált, annyit nem volt elég szegény öregnek, hogy otthon állandóan ugrált az asszony. Tehát hogyha valaki egy ilyen tanulsággal jön ki az előadás, akkor lehet, hogy a rendező valamit nem csinált jól abban az előadásban. Erről az előadásról én nem tudom, hogy tenni, nem láttam a táliában, tehát nem tudom, hogy tartotta el a közönség ezt magától.
Úgyhogy felhúzta a szemöldökét.
De így nem lehetett kijönni.
Figyelj csak, és azt gondolod, hogy ez még nincs betiltva.
Ja.
Hogy ez még itt van? Muszáj megjegyeznem egy nevet. Szabó Irénkének hívták a Katót. Igen. Először láttam, és borzasztó örültem neki. Nagyon-nagyon jó volt.
És mi Pillangóról kéne beszélni?
Nem biztos, hogy kell róla beszélni, csak én azt mondom, hogy az egy kiemelkedő produkciója volt.
Én nem értek egyet, de nagyon nehéz vitatkozni róla, mert nagyon régen láttam.
Én is régen láttam, igen, nem most láttam különben.
És,
de...
miközben én nagyon fontos, nagyon-nagyon szeretem azt a színházat, amit Horváth Csaba csinál, ezt az előadást én nem érzem napra késznek magam, hogy erről beszélgessek, de én nem éreztem ennyire. Jó, akkor... Engem meglepett egy kicsit az átütő sikere, bevallom őszintén. Miközben az utóbbi idők horvát rendezés, de még akár a régebbi
időkkel is. De azért a horvát csabai erények csak ott vannak benne.
Kétségtelenül csak ott van benne egy nagyon rossz szöveg szerintem, de nem mondom, ez most nagyon felületes így beszélni, tehát azt tudom, én a szövegkönyvet nagyon nehezen viseltem, eleve azt gondolom, hogy Móricznak sem a főműve, a szövegkönyvet kifejezetten gyengének tart, de mindegy, tehát most nem akarnék erre ennyi hónap után visszatérni, de...
Jó, akkor lépjünk tovább. Van még valakinek friss élmény?
Hát láttuk a Csemegepultos naplóját, meg én láttam a Protonéknak a rinocéros
változatát. Biztos, hogy akarunk a rinocéros változatról beszélni?
Szerintem annak lesz közönsége. Ez lesz.
Biztosan. Csak nekem semmi elvi kifogásom nincs az ellenzeldással, csak hogy nem elég jó. Tehát.
Igen, de nincs.
Tehát az a baj, hogy nincs, nem jó.
Szétúszik benne tehát. Minden. De én például a végén, még mindig magamra maradtam a nevetéseimmel, és hát tényleg borotva élem van, hogy az ember sírjon, vagy röhögjön ezen az egészen, és nagyon-nagyon sok lassú járat van benne, fölösleges, óriási nagy tér. Szerintem nem bírják kitölteni, hogy egy kisebb térben lenne, akkor sokkal jó
lennének a rinocéros.
De egy hipermarket nem lehet egy kisebb térben,
meg, hát hol lennének,
mert akkor
a
az a sarki fűszeres.
Ebben is igazatok van, ez így van, így van. És hát az látszott, hogy örültek, amíg csinálták ezt az egészet. Lesz ez jobb, mint amilyen most pillanatnyilag. Én amikor megtudtam, hogy megértettem, hogy Jézusom, ezek itt most vámpírrá fognak válni, akkor kicsit haragudtam. Nem biztos,
de miért
hogy a vámpír
sztorik azok
nem,
jó?
Nem, de ezt tévedésnek érzem, mert a vámpír sztori más úton megy, mint a rinocéros sztori, és ez pedig rendezői döntés kérdése.
Igen, de a vámpír sztorihoz ott... van kapcsolódása egy mai fiatalnak a rinocéroshoz meg
meg nincsen.
De az rossz állkapocs. Nem, milyen rossz szó ez. Az egy állkapcsolódás, kérlek szépen. Nem arra megy. Viszont hát láttuk a csemegepultos naplóját. Ne beszéljünk?
Nem, én nem láttam.
Bolt, de most hallgassunk egy kis zenét, és majd utána.
Vasútra találkozni véled, viszek kéklő, ne felejtsed gyöngyvirágot néked. Jól tudom, hogy elvárhatlak örökkön, örökké. Az a vonat nem jön vissza soha, soha többé. Kiballagok a vasútra találkozni véled, viszek kéklő, ne felejtsed gyöngyvirágot néked. Jól tudom, hogy elvárhatlak örökkön, örökké. Az a vonat nem jön vissza soha, soha többé.
Tessék, folytassák nyugodtan! Magam is gyakran élek ezzel a lehetőséggel, bár én leginkább csak olyankor, hogyha már szavakba nem tudom önteni. Bár ha meggondoljuk,
a vasútról nincs ott mit keresnem. Megértettem, nem szabadna, így nagyon szeretnem. De a szegény megvert szívem, mégis kitart végig. Künn marad ő, az utolsó vonat érkezésig.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Gabnai Katalin és Urbán Balázs kritikusok a vendégeim, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és itt megtárgyaljuk a színházi élményeinket a közelmúltból, és pont oda lyukadtunk ki a zene előtt, hogy a csemegepultos naplója, amit a Jurányiban játszanak, ez egy egyszemélyes darab, Ötvös András adja elő Göttinger Pál rendezésében, és én kíváncsian várom, hogy a Gabnai Kati mit szólt hozzá.
Hát ugye mindig van az, hogy miért megy az ember oda. Hát én elsősorban a Göttinger Pál kedvéért mentem oda, mert én úgy gondolom, hogy a Göttinger fantasztikus rendező lesz, és nagyon jó rendező most, és csupa-csupa zene az ember. És nagyon szeretem a hőst, aki játssza az egészet, tehát itt az Ötvös Andrásról van szó, aki egy személyben áll bele ebbe az előadásba. Egy kis hogy mondjam, gyanakvásaim voltak a szöveggel kapcsolatban, mert ugyan a Gerlóci írásművei közül én mindig csak a sajtóban megjelenteket olvastam, de majd ezek után talán egy könyvét is, vagy többet meg fogok, vagy kezembe fogok venni, mert szeretném látni, hogy mindig ilyen gumikesztyűben van-e, mint ahogy fogja ezt a témát. Itt ugye arról van szó, hogy egy ifjú ember, maga a szerző, éppen elhagyatva egy szeretett nő által, most akkor új lapot nyit az életében, beáll egy csemegepultba anyagot gyűjteni. Na most, ami miatt ez nem eléggé erős íróilag talán, én legalábbis úgy érzem, az talán az, hogy annyira érzik rajta, hogy itten bármelyik pillanatban le lehet lépni ebből, hogy ez csak olyan tanulmányút itten a csemegepult mögött. De ez a negatív érzésem, a pozitív érzésem pedig az arra gondoltam éppen, hogy új egel, hát hogyha olyan 200-300 év múlva valaki előveszi ezt az előadást, annyi apró kis adalék van a korról benne, és ez az egész ilyen komédia dell'arte-szerűen van megrendezve, agyon van rendezve, agyon van szeretve ez a szöveg, ami eléggé likacsos ahhoz, hogy hát óriási lehetőséget adjon színésznek és rendezőnek, és hát elképesztő, hogy Eötvös András mit művel itten. Nem hibátlan, de mégis nagyon-nagyon jó este ez, tele energiával. És hát soha nem lesz, tehát szerintem az írótól nem kell azt elvárni, hogy ottan a szívembe markolásszon, meg nyújjon le a gyomrom, mikor Róci nem fog. Ő lelép, ellép, oldalra lép, ő nem zavar. Van benne egy olyan...
Zavar. Igen? Néha zavar, igen. Bántó sztereotípiái emberekkel kapcsolatban például.
Ja, hogy,
de... Hallgattalak, lelkesedésedet, nagy szeretettel, de igen, most akkor
közbevetek. Nem rajonganék a Gerlóciért,
hogyha... egészért, de most akkor így itt azt mondtam, ezen a ponton közbeszólok, hogy zavar.
Igen, mert ugye a felhasznált eszközökből, mondjuk 12 ötletből az ember 8-at ismer, és lehet, hogy akkor kihagyna belőle kicsit, tehát azért mondom, hogy agyon van rendezve az egész. De hát azért méltányolnom kell a dramaturg Lökös Ildikó, meg hát elsősorban a rendezőnek, és gondolom, hogy a színészét, apait, anyait beletett, hogy ebből előadást csináljon ebből a szövegből.
Te egy kicsit pozitív elfogult vagy a Göttinger Pál iránt.
Én is ezt vettem.
Hát mondjuk ezt az egészet, ami mozgatja az Eötvös Andrásnak, az elképesztő energia és kreativitás, amit ő így színészként mutat, de én úgy éreztem, hogy ez már visszaüt, tehát azért nem véletlen ez a hatalmas nagy erőbedobás, aminek az alapja valahol talán az, hogy itt az anyag azért ez.
Attól fél, hogy majd csak kilátszik, hogy ez csak ennyi.
Igen, hogy lehetőleg, tehát el kell bennünket kápráztatni, mert ha esetleg kitisztul a látásunk, akkor azt mondjuk, hogy hát mi van itt, hát nincsen itt semmi, de mindez abból semmit nem volna le, hogy ez a színész, ez fantasztikus. De mérhetetlen fárasztónak találtam ezt az estét, mert csak nézi az ember, akkor is elfárad abban, amit ott az Eötvös összedolgozik hihetetlenül fényesen és tehetségesen.
Én nem is tudom, hogy van-e nekünk ilyen színészünk, aki ez a kicsit, hát majd be kell ezt valani, egy kicsit köpcösségre hajló, tehát majd megtestesedik ő, tehát inkább egy zeuszi típusú férfi, mint egy apolói, hogyha lehet mondani.
Egyelőre még egy ifjú puttó. Tehát még olyan igen. Kicsit kölkös
azt mondja,
még.
Én a Katit fogom megkérni, hogy egy külsőre így jellemezzem majd engem. Tehát a szükségem lesz.
Hogy előnyös leírásra van szükség.
Van fölülmúlhatatlan, ha már a puttóknál tartunk, azt mondja, a Szent Kuti Miklós van, ugye, és én galuska angyalkák, mondja, ez óriási. Na, szóval vissza az Eötvös Andráshoz. Itt nekem néhány pillanatban előtt a Pécsi Sándor. De ezt most be is zárom ezt a zárójelet, hogy egy olyan férfi, aki nagyon hiányzik, és nagyon jó lesz, ha majd, ha még öregebb is lesz.
De ha már eszedbejutás emlegettél, akkor nekem erről eszembe jutott, hogy például az Eötvös András szerintem a Fényevőkben, mint mellékszereplő, elképesztően nagyszerű volt, és tulajdonképpen a kritikus díj kapcsán engem meglepetésként ért, hogy az Eötvös András azzal a mellékszereplő kategóriában nincs ott a dobogón. jegyzem meg zárójelben. De
ez
most csak
túl jó volt a maszk.
Érdekes,
hogy
az emberek...
De nem viccen kívül, de amikor a színész nagyon jó maszkban látsz, akkor hajlamos vagy, de egy részét a masznak tulajdonítani. De ha már nekem is eszembe jutott, ha már színész, és ha már mondtam, hogy az őrült nők ketrecét én most láttam. Nem az előadásról akarok beszélni, arról nekem eléggé vegyes érzéseim vannak, de Stól Andrást én egészen lenyűgözve néztem benne. Tehát ha már színészekről
én
beszélünk, akkor még ennyit akarnék megemlíteni, hogy tényleg az a fajta alakítás, ami egyszerre finom, egyszerre drámai, egyszerre mulatságos, és tényleg hatalmas élmény volt, hogy én azért sajnáltam igazán, hogy csak most láttam, hogy Stól Andrásra nem tudtam szavazni ebben.
Beszavaztál volna a főszerepben voltak rá
nagyon egyébként nagyon erős volt a férfi, talán a legerősebb kategória volt idén a férfi főszereplő, tehát ezt nehéz így megmondani, de biztos, hogy valahogy megpróbáltam.
Igen, egészen remek volt. László Zsolt, László Zsolt be se jutott a háromba?
Szerintem be se jutott a háromba. Amikor számba vettem, borzasztó, és ott volt a legnagyobb dilemma talán szavazni. De még így is azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges, nagyon erős, tehát nézzétek majd meg.
Megnézzük majd, de nem nagyon nehéz bejutni, nekem
igen,
még nem
tehát
sikerült.
Mondom, az előadásra én nem gondolom, hogy szavaztam volna, de ezt most megint csak nem, hogyha egyedül vagyok, akkor nyilván fölöslegesen, vagy nagyon sok erényt mutató, de szerintem problémákat is felvető előadás, de Stól András tényleg lenyűgözve néztem.
Még beléd folytom a szót, mert mielőtt végleg belétek folytanám a szót, még már hogy színészeket emlegettünk, és akkor én is akarok mondani még egy friss élményt. A Nagy Pál Gábor a Rosenkranz és Guildenstern halottban a szkénében. Tehát azt gondolom, hogy az idei évadnak, ahogy elkezdődött, az egy jelentős alakítás az övé. Bólogatnak ezzel,
igen,
én beérem, jó?
Igen.
Nem láttuk.
Igen, de én láttam, és lelkesen bólogatok, igen.
Én meg csak mondanám és mesélném, hogy operában voltam, kérlek, és méghozzá az Erkelben voltam, ahol majdnem teltház volt. Egy 1929-ben írott Dohnányi Ernő operát láttam, az a címe, hogy a Tenor, és az Almási Tóth András rendezte, és csak azt mondta, hogy menjetek és nézzétek meg. Menjetek és nézzétek. Nagyon érdekes, nagyon jó kis este.
Jó, most az évad elején járunk, és kérdezem, hogy van-e nektek olyasmi, ha tájékozódtatok valamelyest, hogy hol mit fognak játszani, amire hegyeztek, vagy nagyon várjátok. Ha nem gondolkodtatok még ezen, akkor én azért mondok egy-kettőt, mert én körülnéztem, hogy kedves, kiváló helyeken vajon mi várható olyan, ami nekem legalábbis izgalmas lesz. És, tehát vannak bemutatók, amiket az ember már úgy előre, hogy és akkor ez majd lesz, de
és
jó.
És akkor majd ilyenekbe csalódik nagyon.
Az előfordulhat, de lehet, hogy nem. Tehát például nekem ilyen szerintem pillanatnyilag az Őrkényben, az Asser Tamás rendezésében egy új Székely egy Csaba darab lesz. Uh-huh. Tavasszal.
Az Örkényben lesz egy új Mohácsi, és saját maga, és arra már nem is kell nagyon sokat.
Igen, az most az október elején lesz. Tehát az végül is valószínűleg bele fog illeni egy sorban, és ha szerencsénk van, akkor az a jó felén
az
lesz
az erős,
a dolog. Igen,
erős
igen.
Sorban.
De ez egy Székely Csaba Asserral, ez olyasmi, ami mindenképpen
érdekes.
Remélve persze, hogy is milyen végérvényesen kijut Székely Csaba bányából, és
Ki jutott, nem írt több bányát, azt mondta.
Tudom, hogy ki jutott, csak hogy ezt most szimbolikusan is értettem.
Aztán még akkor az Örkénynél maradva 7 szamuráj Polgár Csaba rendezésében. Most így kerekítik a szemüket, igen, ezt erre gondoltam. Fehérváron lesznek érdekes bemutatók, én nagy várakozásokat fűzök egy olyan félkegyelmű előadás elé, amiben Krisztik Csaba játsza Miskint. Most erre Balázs nem mond semmit, csak arckifejezése van.
Ja, de Isten, tehát Krisztik Csabának én is nagyon örülök, de várjuk ki a végét.
Kivárjuk, mindenképpen ki fogjuk várni, és ha
mert
már
hogy itt... kevés olyan színész tudnánk mondani, aki erre a szerepre, nem is tudom, hogy tudnánk mondani, akire Krisztik Csabánál alkalmasabbnak gondolunk.
Tehát valahogy,
ez
igen,
egy nagyon fontos találkozás, csak hát a félkegyelme az egy nagyon nehéz dolog ahhoz. Na jó, mindegy, még nagyon sok minden kell, hogy sikerüljön ez a...
És akkor még mondom a Katonát, ahol tavasszal lesz majd Schilling Árpád rendezésében Faust. Két estén, ha jól értem, valahogy.
Ezt én nem, nekem ez nem jött le.
Nem biztos, de meglátjuk, de hogy mind a két része készül, és ez nekem, ha már Ötvös András szóba került, hogy Sarkadi oszlopos Simeonja lesz, aha, Gotár rendezésében, és Ötvös András játsza majd remek a főszerepet.
Ezt nem
látom. És most így, első pillantásra, Radnótiban Horváth Csaba rendezés.
Az Orestészt,
úgyhogy lesznek izgalmas várni.
Víg Színházban lesz egy Bodóféle Koldus opera.
Igen. Na, van mit várni.
Jó, hát jó. Reménykedünk.
Jó, hát köszönöm szépen, kedves kollégák. Gabnai Katalin és Urbán Balázs voltak a vendégeim ma. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket jövő héten is.